18. Kissé változnak az idők. Eltűntek a nagy kerek, malomkerői gallérok, melyek elrejtik a szennyet és a franciakor forradásait. Egy madridi szabó feltalálta könnyen tisztítható, keményített, keskenyebb fehér golillát, és a takarékos ifjú Fülöp példájára már ezt hordja öreg és fiatal. Igen, változnak az idők. Cervanteshez, a félkarúhoz alig jutott el a lepántói invalidus megillető fél zsold, hogy merhetett volna gondolni arra, hogy bejut az udvarba. De már negyedik Fülöp korában közügyé vált Quevedo a gongóra vetélkedése, a nevezetes, változó fegyverekkel vívott költői disputa. Quevedo álmainak víziói, vagy gongóra teremtette, csipke leheletű verse kéziratában terjedtek el a közönség körében. Évekkel azelőtt, hogy a mű minden szükséges engedélyek birtokában végre megkaphatta volna a nyomdafestéket. Diego ismerte mind a két poétát a szevillai évekből. Mind a kettőről készült képtanulmánya. Amikor ő felsége egy nap, csak úgy mellesleg megemlítette, szívesen látná, ha udvari festője megörökíteni a költővilág nagyjait is, Velázquez elhozta néhány nap múlva mind a két képet, és most már szemüveges Quevedo és a kopasz gongora itt állt egymás mellett egy állványon, az Alcázar kisebbik tükörszobájában. A tükör megsokszorozta a gyertyalángot, és a két különös fej a maga mélyebb értelmében árnyaló fényeket kapott. Fülöp ült, karbalett kézzel a portrék előtt. A most készülő nagykép őt ábrázolta, amint uralkodói merevségben áll, kezében egy papírlappal. Mi könnyű szépen festeni költőt, Velázquez, s mi nehéz egy királyt? Egy percnyi csend van. Erre nem lehet felelni. Ő felsége okosabb annál sem, hogy épp festőjétől kívánna bókokat. Megy az ajtó felé. Képemnek azt a címet adjuk. Fülöp kezében kérvénnyel. S magunk közt tudjuk, meghajlott a költők előtt. Mint a mosolyogna. Még kint az udvarmester kezében koppan a díszbot. A király szeretője nem kért és nem kapott külön udvartartást. Ragaszkodott az erényes művésznők társadalmi rangjához, amikor lába elé borult, a színházi kisajton kijövet, a város aranyifősága. Miért is kívánta volna meg együgyű, de titkolózó kamarások gyülekezetét? La Calderona megmaradt másodemeleti háromszobás lakásában, és nem irónia nélkül mondta negyedik Fülöpnek, amikor a király szorongató pénzavarai miatt panaszkodott, pedig én már befizettem felséget pénztárába a lakás bérjét. Fülöp egy pillanatig állt üveges szemmel, majd kalapját kisé mélyebben húzta homlokába szokottnál. Ezzel jelezte, hogy nem volt valami nagyon ínyére Maria célzása. Minden másodemeleti lakás bérjét a király kincstára születeli be. Ha a királyi rezidencia valamelyik mellék folyosóján kapott volna kegyencnői traktust, ahogy ez a francia udvarban szokás, hogyan is gyűjthette volna össze péntek esténként La Calderona kedves társaságát, akik nem mind, s nem mindig álltak egyben az udvar előtt. Az udvar persze nem egyetlen szemét is jelentett, de itt a művészek világában a kegy és a kegyvesztettség már úgy olvadt össze, mint száz sípú orgon egyetlen mennyörgő szólama. La Calderona mindig tudta, ki áll kegyekben, s kiveszti a jövő kegydíját, ki az, akit kiválasztanak, s darabját, versét, panegiriszét megrendelik a felség színháza, vagy egy elhunyt méltóság sírköve számára. Mária harcolta maga módja szerint, hogy jobban tájékoztassa a legtöbbször rosszul tájékoztatott királyt. A péntek este övé volt, ilyenkor a bőjt és elmélkedés napján zárva maradtak a madridi színházkapuk. Kitette a nagyobb erkély lámpát, ezzel jelezve, Mariam a társaságot fogad. Fülöp is tudta ezt, s péntek esténként nem ejtette útjába Mária házát. De másnap már kíváncsiságát alig leplezve, mint egy csak társalogva kérdezte, kik jöttek el múlt este? Milyen téma kerül szőnyegre? Mit beszélnek a városban a szellem fejedelmei? Az Unica Corte az egyetlen udvar ragyogásával, mindenható rangoskodásával szemben ott élt a másik Madrid, mely egyszerre lett nagyvárossá, míg Sevilla, Toledo, Valladolid és a többi spanyol város római falakon belül épült, s hagyománykincsében nem egy család, már a mór megszállás előtti gót eredetre hivatkozhatott. Madridot, ezt a szeles, kellemetlen klímájú várost a nagy komor királynak, második Fülöpnek akarata választotta. A régi Alcázar köré várost teremtett, rá kényszerített a grandokat paloták építésére, a durvai tisztségek hordozói bérház spekulációba fogtak, rengeteg idegen özönlött ide mindazok, akik a váratlan bőség szarujából némi aranyport kívántak maguknak biztosítani. Madrid hagyománytalan gyökérte nagyvárosként született, így nőtt, ugrásszerűen szaporodott, népe néhány évtized alatt. A régi középkori Madridot, a város magvá, az egykori Alcázar alját elborította az új házak áradata. Öreg Fülöp nem szívesen bántotta régi városi privilégiumokat. Esküdte, s apjának ötödik Károlynak testamentumára is jól emlékezett, ne báns fiam a hagyományokat. De Madridnak, az új municipiumnak nem adott semmi önkormányzatot, király feletti városjogot Fülöp. A főváros szolgálja az udvart, s ne uralkodjék az unika korte fölött. Legyen nagyváros, mely méltó ahhoz a palotához, amelyben a világ leghatalmasabb király lakik. Így akarta, amíg fiatal Fülöp, aki fél századon át uralkodott itt, jeges álmok, jeges szelek között. Madrid felnőtt, de a királyok megdöbbenésére nem maradt jámbor, megjuhászkodó szolgaváros, senkit sem kötött itt ősi vérkötelék. Az utca szeszélyes rendjében egybeborultak baszk lányok andalusz fiúkkal, a nyelvjárásokat elmosta már a gyermekek új madridi szava. Kasztíliai volt a város, de külön nyelvet teremtett magának, amivel gúnyolt, élt, szeretett. Ezt a nyelvet megtanult az udvar is, s maguk közt ezt használták a márkézák. A színház tükrözte Madridot, mert Madrid élt, s halt a színpadért. Az írók ontották a darabokat, s egy-egy komédia, a tragédia szó hamar elkapott, ha ezt írták a színházi hirdetőre, fintorral tovább mentek a fiatalok. Iskolát teremtett. A fenkölt tercinák, alexandrinusok, oktávak nyelve lehatott a kocsmák mélyébe, és egy-egy bús, szerelmes gitárszó mellett költötte át erkélyek alján a hallott ritmusokat. A nagyváros utca nyelvét alig-alig finomítva hozták viszont színre a dara felvonásai között elhangzó népi, csípos interludiumok. A komikus színész az utca pózában feszengett. A visszafelelő közönség és az aktor közt valóságos komédia de l'arte bontotta ki a szárnyait. La Calderonát a város befogadta szívébe. Szavának zengésétől megrészegettek, a gézengúz, moszkueterok, elfogyott lélegzettel hallgatták verseit az utca nagykalapos hölgyei. A Maria játszotta az első szerepet, megtelt a színház, s rácsos ablakú páholyokban elhelyezkedő udvarhölgyek, bár a jó illem tiltotta, az Alcázarban nyilvánosan kiejtsék a felség szeretőjének nevét, eljöttek újra és újra, hogy megcsodálják nem csak színészi képességét, de ruháinak különös szabását, és oly nemesen egyszerű hajviseletét is. Ó, de unta már ilyenkor a jelenetet! Az utcán vár kocsija, körülötte diákok, pikárok, unatkozó ifjú hidalgok, madridi tömeg, amikor megjelenik a kiskapuban, az engedelmes kocsis már maga akasztja le a lovakra az istrángot, és a leglelkesebb közönség neki gyűrközik, hogy haza vonszolja a kocsi ablakból örömkönnyek köz, és mégis mosolyogva integető La Calderonát, a felülmúlhatatlan mocskos és hegyes madridi macskaköveken. Még kihajlik az erkély ablakon, virágot dob, csókot int, utána betesz az erkély ajtót. Fáradt, majdnem halálra vált, keserű szájú asszony, akit csak vénasszonya dédelget. Tudod-e, Sancha, az ólom, amit te öntesz, s a jósat a tenyérből, csak az mutatja, mi a jövő. De mit tudsz a múltról, mert te már épp úgy elfeledtél, mint a fekete ínyedből kihullott fogakat. Az öregasszony ül, Mariához húzza a cseréptálat, melyben parázson illatos magvak izzanak. A füst édes és bódító, s a Calderona belehajtja a szép feledés füstjébe fejét. Tudod-e, Sancha, most arra emlékezem, milyen volt a falunkban, amikor megjöttek az adószedők. Mint elmúlt világ mese odva, úgy kandikálnak ki a vénszemek. Tudod-e, Sancha, hány éves lettem? Épp 12, igen, már lány voltam, talán fél esztendeje. Úgy jöttek, novemberi esőben, apám molnár volt, s a patak mellett örökösen élt a nagy kerék, különösen így őszidőben, mikor megdagadtak a sebes vizek. Érted? Molnár volt az apám, két fiú testvérem is volt, de csak Horzsa fiatalabb segített az apámnak. A nagyobbik, Alonso, kiment az Indiákra. Egyszer írt Limából, többé sohasem. Tudod-e, Sancha, hogy jöttek az adószedők? pénzért megvásárolták a katonákat békeidőben, a kapitány vezette a kirándulást. Az adószedőkkel úgy volt a trakta, zsoldot kapnak, bort és ételt, segítenek begyűjteni annyit, amennyi kamatostul elmaradt. Mert igaz, falunk 3 éve keveset fizetett. Első évben sáskajárás volt, másikban asszály, harmadikban dögvészjárás. Melyik évben? Melyik? Ki emlékeznék már erre, Sancha? A nagy kerék mindig forgott a malomban, de nem volt mit őrölnie. Az adóbérlők így mondták a kapitánynak. Gyűjts be annyit, amennyivel tartozik a falu. Ha mi marad? Az a katonák sarca. Mintha ostromot városban kapnának szabad rablást. Az adószedők is emberek voltak. Megvették az adószedés jogát, a kormánytól fizettek érte, nem maradhattak szégyenben, s a kormányzónak is fizetnie kellett. Másként elcsapta volna Lerma hercege. Tudod-e, Sancha? Így épült a baj piramisa. Tudod-e, mi az a piramis? Kőhegy a pusztában, amit 1000 és 1000 emberkéz rakott téglákból össze. A csúcsa talán olyan hegyes, mint a tőr. A tőr hegyén állt Lerma, vagy valamelyik másik nagyúr. Talán az a Don Rodrigo, aki az én nevemet viselt, és aki úgy mondják, a legszebben hajlott meg, miatt levágta fejét a bakó. Tudod-e, Sancha, hogyan jöttek? A kertek alján. Csupa gyalogkatona volt. Parasztok ellen lovast, a ló nyerít. A vértes többet zabál, 3-szorosába kerül a lándzsásnak. Puskát is hoztak, sok vennyigét, kanulcot, lángokat. A déli végén kezdték a gyújtogatást. Először óvatosan, hogy felverje az alkonyt a füstöl tántorgok riadt szava. Harang, falu harangja. Hol volt a pap? Előző nap üzentek érte. Hivatja az esperes? Nem volt pap. Talán nem volt egyetlen ember sem, aki ismerte volna a számadásokat. Olvasta volna betűt. Csak mi? Néhányan gyerekek. A malom a falu másik végén volt, mire odáig értek, már beszivárgott a patak kanyargóiba a vér. Apám állt. Észrevette a nagy keréken a piros foltokat. Írtozva állította volna le a kereket, ha tudta volna. Eső esett, mint a részegre szívta volna magát esővel, vérrel, ember mocsokkal a kedves kenyeret adó patak. Sok ház égett, sok embert ütöttek agyon. A déli végén egy tucatot, példaadás kedvéért, hogy annál jobban féljenek a többiek. Volt, aki lándzsa szúrt át, párat felakasztottak. Az egyik fejszéhez nyúlt, ezt hajszolt lovakkal tépették szét. Gyerekek, fejüket a falnak, tudod-e, Sancha? Ezen a novemberi estén Betlehem volt a falun. Pénzt kutattak a horgos körmek a ládafiában, párna sarkában, feszületek alatt. Egyetlen maravédit sem hagytak. Úgy csattogott a korbács, jajgatott a paraszt. Nem volt sem nagy, sem kis falu a miénk. Puska nem lehetett parasztnál. Volt kaszabot, balta karók. A katonák készültek erre. Nem ez volt az első faluvá, elmentek beszedni a hátralékot. Tudod-e, Sancha? Nem volt senki, aki oda mellett volna kapitányhoz, s mondta volna, vigyetek, amit akartok, csak ne öljetek, ne gyújtsatok, ne fosztogassatok. A malom, apám néhány zsákot hozott ki. Nem is a kapitány vett észre, őrmester, a pofáján, halántéket az orráig forradás. Kék szeme volt, bűdös szaga. Letepert, míg apám hordta a zsákokat. Hagytam, tudtam, mi történik. Spanyol lány voltam, Sancha. Ha kiálltok, az öreg kiemeli a nagy rudat, agyon vágja a katonát, akkor meghalunk. Én, apám, bátyám, anyám, olyan sötét volt, mint a pokolban, ahová vonszolt. Milyen büdös volt a leellette, látod? Sancha, milyen furcsa. Úszván semmi egyéb, ami történt, nem maradt meg az emlékezetemben. Falu volt, az is maradt. Őszkösen, kirabolva, vérfoltos házakkal, ahogy hagyták. Falu maradt. Nem volt maradásom. Nem volt maradása apámnak sem. Elvette a zsoldos a szüzességemet. Vagy részeg volt, s azt hitte megölelt. Mi történt velem, senki sem kérdezte. De utána nem tűrtek meg a faluban. Bejöttünk Madridba. Itt messzebb vannak, mint otthon a temetők. Verseket mondtam. Elmondtam őket az utcán. Amikor nem volt senki körülötte. Nem féltem senkitől. Ha megriadtam, csak az őrmestere kellett emlékeznem. Így volt, Sancha. Ha nem jönnek az adószedők a falunkba, Sancha, nem lettem volna király szeretője. Nem lennék ma királylány, holnap varázsló, pásztorlány vagy zárdaszűz. Nem írna nekem az öreg Lopa de Viga s a fiatal Calderón darabokat.
Szereted, Mária, a királyt?
Túl nagy volt az út, Szancsa, a büdös őrmestertől, addig, míg csipkés holland ingben pomád illattal fekszik Don Felipe az ágyamba. Fáradt vagyok tőle. Öltöztes. Egy óra múlva frissen, fiatalon várja vendégeit La Calderona.
Az irgalmas rendi atya, akit Páter Gabrielnek neveztek kegyes szokás szerint, cseppet sem látszott köntöse ellenére papi embernek. Egészén arcából vidáman villadt ki két szeme, rőt haján, feje búbján, inkább csak jelezte a tonzúrát, s köntöse is alkalmazkodott a fővárosi papok világiasabb divatjához. Ez a sokat nevető, vidám, szívélyes Gabriel Tellez atya a maga 50 esztendejével egyike volt a madridi színházvilág legfőbb hatalmasságainak. Az avatatlan, a szambe került az irgalmas rendi szerzetessel, csodálkozott azon, miként lehet, a jámbor papi ember ennyire otthon van az emberi szenvedélyek világában, oly részleteket tár fel, melyeket alig a kegyes hivatásának körében észlelt. Jobban ismer a színpadi technikát, a szerepek rendjét, a színfalak mögött zajló festett világot, mint talán maga a háziasszony, aki feszült figyelemmel hallgatja a szapora szavú atyát. Miért írt Rizzo de Molina néven Don Gabriel? Miért így ismerték a színpad világában, mint saját szava szerint, majdnem fél ezernyi darabja szerzőjét? A vendég nem kérdezte, meghajolt az atya előtt, jámbor hívő módjára, míg La Calderona mézzel édesítette a kristály pohárban tálal csokoládét, a gyarmatokról érkezett egész Madridot meghódító italt. Az új vendég feketében jelent meg, tőrrel jelezte nemesi rangját, s kis szallaggal köpenye bársony kihajtókáján, hogy felség szolgáltában áll. Szakált nem viselt az udvari festő, a bajusza keveset foglalt el a szép spanyol arc síkjából. A szokás úgy kívánta, hogy az újonnan érkező ne szakítsa meg hosszas bemutatkozásra a beszélgetés, különösen olyankor, ha valaki hosszabb recsitat ivóba kezdett bele, és nem szívesen hagyna abba a mesét. Így Gabriel atya zavartan folytatta. A Prado felé hajtatott Leganés Marqueza nyitott kocsiban, amikor közvetlen mögé kanyarodik Spanyolország admirálisának hintója, hát igen, ahogy mondják, lefájtolódott ablakkal. Kegyelmet szép Mária tudja, hogy az ember szólás, ha szigorúan veszük, beleillik a hét bűnökbe. Mégis a város nyelvével élve a tenger nagy erkölcseit általában ismerik, az utca gyerekek is sajnos tudják, mit jelent az, ha ő kegyelmességének hintó ablakait vastag csipkefüggön zárja a külvilág elől. A színház bejárat előtt gyakran áll ő kegyelmességének hintója. Folytassa, kérem. A nemes dámát bántotta, hogy a paráznaság egy gördülő fészke, hogy szorosan nyomon követi az ő kocsiját. Így maga fordult meg, s mutatta a tenger nagy kocsisának. Kanyarodjék át a keresztútra. A hölgy arcáról nyilván látszott az őszinte felháborodás. A kocsisnak viszont ura kijelölte menetirányát, és nem volt hajlandó erről letérni senki kedvéért. Nem akarom túl hosszasan lekötni kedves figyelmüket. Bizony az egész, nem volt valami épületes látvány. A kegyes Marqueza övéből elővonta a veszedelmes fegyvert, mert manapság, mint egy divatból, a magas udari körökben viselnek. Szóval előkapta a pisztolyt, és egyszerűen belőlt a kocsisba. Meghalt? Nem hinném, hiszen karját találta. De persze abban maradt a kocsikázás az admirálisnak. Még Leganés őrgrófnője fenkült méltósággal tovahajtatott. Hogy mi lesz az ügy folytatása? Azt talán festő barátunk hamarabb fogja megtudni. Mi, kedves Mária, akik távol állunk az udvartos annak megpróbáltatásaitól, ne is feszegessük, mindenesetre ő felségének kell majd eldöntenie, hogy a grantok büntetlensége feleségük is kiterjed-e, ha puszta szeszélyből lelőnek egy kocsist, aki ugyanis nem az ő kocsisuk. Viszont a szándék jó erkölcse vallott, ezért talán menthető.
Atyám, köszönöm az erkölcsös történetet, csak is lelki buzdítás is, amit hozzáfűzött. De hiszen nem ez az egyedül ilyen eset. Madrid olyan, mint a vipara fészek. Nekem, ha nem kocsin indulok el a színházba, mindig az az érzésem, hogy ismeretlen veszély fenyeget. Mint ha minden utcasarkon párbajoznának, lányt ragadnának el, utcájuk verekednének egymással. Néha kés is villan, fiatalok állarcban s anélkül csatangolnak,
Összeszólalkoznak a nemesekkel, ilyenkor fütykösökkel harcolnak kardok ellen, s elhangzik, ahogy atyám mondja, egy-egy pisztolylövés. A nappali békés szorgalmas Madrid, rettens bűnfészek éjjel, mint a minden szenvedély lángot vetne éjfélre. Nem is tudom, miért játszunk mi versbeszedett komédiát, amikor éjfélről éjfélre 100 külön színjáték zajlik Madrid utcáin. Csak a Kállemajor szomszédságában.
Való igaz, amit mond kedves leányom, de nem gondolja-e, hogy az a sok fiatal legény, aki az erkélyeken lesi kegyelmet, szép és szenvedés szavát, amikor a színpadon ott hevernek ledöfött, kedvesek és felszarvazott férjek, hogy épp ön az, aki olajat önt e forró vérű ifjúság hevére?
La Calderona felállt, remegett az izgalomtól.
Akkor harcoljunk hát úgy, mint férfi férfi ellen, atyám, kegyelmel azzal vádol, hogy az én szavam lombantja lángra az ifjúság szenvedélyét. És ha kijönnek a színházból, ennek az a hatása, hogy a bűnnek és a kalandnak vágya hajnalig ébren tartja őket.
De kiadja mi szájunkba a szenvedélyszavát, kegyes atyám, csak bennünket, komédiásokat vádos elfelejti, a darabokat nem mi írtuk, hanem atyaságod.
Úgy tudom, a törvény nyelvén felbújtónak nevezik azt, aki gonosz szándékát másba plántálja át, bocsássa meg, Don Gabriel.
De felmérte, mit tett atyaságod akkor, amikor megteremtette Don Juan Tenorio alakját?
Egy pillanatra feszült csend. Szembe fordul a szép, szenvedélyes fekete La Calderona, az egér arcú öregedő páter. A festő nem mozdul, szemes sugarával rögzíti ezt az egyetlen izgalmas párbeszédet. Miért éppen ezt az egy alakot választja ki annyi színpadi figurám közül? Milyen különös, hogy erre emlékezik, amikor Jámbor és Szent Élet lovagokat és királyokat hívtam, életre! Ostoroztam a bűnüket, javítani igyekeztem az erkölcsökön. Miért épp azt említi? Hiszen erre a Don Juanra talán már csak kegyelmed emlékszik.
Kegyes példák, atyám! Ezeket valóban elfelejtették a madridiak. De Tenorio, aki megrángatja kőszobor szakállát, miután elhívja a sírlakomára, és egyformán levesző lábára az úri kisasszonyt, a nászra késlő parasztlányt, minden nőt, aki sodrába kerül, inasával vereti fel őket, mint vadász a nyulat.
Azt hiszi, atyaságod, ez nem marad meg az emlékekben? Nem ezek a vásott szép szavak adnak tápot az utcán csatangoló síhederek hősiességének? Hiszen már a vásadokon árulják Don Juan kalandos történetét. Maguk a nyomdászok is hozzátesznek egy borsos fejezetet. Kegyelmet, Gabriel atya! Elengedte a szeleket. Most nézheti? Mint kergeti kalapját tova a szakadék felé. Ha őszinte szót akar tőlem. Nincs végzetesebb alak Hispániában, mint az a Don Juan, akit kegyelmet teremtett meg, s aki valóságban soha nem élt.
Mint a szent hivatal bírája lenne.
Úgy beszél kegyelmed, Mária. Nem félt engem ennyi év után.
Don Gabriel, tudom, hogy megbékült a szálló esztendőkkel, s a lélek békéhez azt is megszerezte, hogy ma nemhogy korholás nem kap az inkvizíciótól, hanem inkább hasznos tanácsokat ad nekik. Csak éppen kicsit elkalandoztunk a morál világába, ne haragudjék, ha tűzbe jöttem, máskor nem teszem, viszont atyám, kegyelmedeg is tudnia kell, mit tett. Milyen jót, milyen rosszat tehetnek a művészek, lángra lobbanhatják a legszentebb érzéseket. Ez most nem önnek szól, hanem új barátunknak, Don Diegónak. Ma is úgy látják Madridban ő felségét, ahogy a Velázquez ábrázolta, hősiesen, lovon. És ugyanakkor Don Juan Tenorio, az ifjú izgága nemes emberek eszményképe, aki nem siet a csatatérre, hogy vérét áldozza hazájáért, hanem itt leselkedik a Kállemajor valamelyik zugában. Igen, lesi a gyenge férfiak társaságában menő asszonyokat, és akkor kegyelmet csodálkozik, ha eldördül a bolond Leganézé pisztolya. Beszéljünk másról.
Don Diego, milyen szép képe készül, és mondja, nem lenne egyszer módjában megfesteni valamelyik kompozíciójában szegény a Calderonát. Ó, a mi művészetünk elvillan minden este. Ha meghalok, egy hét múlva senki sem tudja már, ki volt annyi Elvira koldus leány, és annyi királynő a színen. De kegyelmednek megmarad minden képe, és mindenki, amely mindnyája már az enyészeté leszünk. Olyan marad, ahogy kegyelmed megrögzítette képmásunkat egyetlen múló pillanat során. Most mit fest?
Ő felsége új képet rendelt. Ebben úgy egyeztünk meg, kérvényt fog tartani, melyet mintha épp az imént vett volna át. Állókép kalapban. Könnyedén, vörös drapériával. De van még egy másik terv is. Velázquez ritkán beszél terveiről. Mindig csak a készreműveket látjuk. Már aki látja? Én? Csak az utcán csodálhattam meg, amikor kiállították a lovas képét. Milyen irigyek! A föld hatalmasai. Ezeket a remek műveket bezárják a palotáikba. Földi halandó, mikor is láthat egy-egy képet? Ha nem kerül oltárra, vagy nem festik templomfalára, milyen kép az, amiről most beszél? Asszonyom, a palotában nem kivinik senkinek az érzékenységét. Olyanféle véleményt hallott ő felsége, hogy nem lennék többre képes, csak annyira, hogy egyetlen személy képmását vessem hülyen vászonra. Nem értek semmit a kompozíció művészetéhez, nem ismerem az Arte de la Pintura szabályait. Ez annyit jelent, hogy nem vagyok más, mint egyszerű képíró. Velázqueznek is harcolnia kell. Ő felsége kegyes volt, hogy elmondta nekem. Alig, hanem a toszkán mesterektől eredt a szóbeszéd, akik kitűnőek a komponálásban, egyébként elég gyenge piktorok. A király kenyerének édes az íze. Kértem a felséget, tegyen próbát. Hívjon fel 3, 4, 10 piktort. Adja fel mindegyikünknek ugyanaz a témát. Mindegyikünk kísérelje meg a kompozíciót. Szabja meg a felség a méretet is. Ha rendeznek dalos versenyeket, ha vetélkednek egymással költők, miért ne tehetnénk mi is piktorok? A felség kegyesen hajlott szavamra. Kitűzte a témát, úgy döntött, az udvar maga fog majd bírálni. A díj babérkoszorú lesz, annak fejét övezi, aki legszerencsésebben oldja meg a feladatot.
A téma?
A mórok kiűzése. 3. Fülöp király alatt.
De hiszen a festék közel senki sem láthatta. Hogyan képzelik el? Mi kényszereznek modellt?
Én magam, asszonyom, kisfiúkoromban tanúja voltam ennek, amikor hajóra rakták a moriszkókat. Igaz, spanyolnak hiszem magam. Szívemet örömmel kellene eltöltenie, hogy szép országunk akkor megszabadult az idegenektől, az ellenségtől. De az emlék tükrében, asszonyom, sok keserves képre emlékezem. Nem volt az egész olyan egyszerű. Sokan sírtak. Most felújult bennem az emlékezés.
Kegyelmet dolgozik már a képen.
A héten kezdem, odahaza természetesen, hiszen nem szeretném, ha mindenki megleshetné, s még nem kész, azt sem szeretném, ha ő felsége látna részleteket. Legyen így meglepetés. Nekem magamnak sem olyan egyszerű egybehangolni mindazt, amit emlékeimben őriztem, s a célt, amiért ő felség ezt a jelenetet megfestetni rendelte, és nem hagyhatom el az allegóriát sem.
Milyen allegóriát?
Hispánia maga őrködik addig, míg feltűnnek a horizonton a mórokat szállító hajók.
Hispánia ki lesz a modellje?
Velázquez az ablakhoz ment, innen kilátott a Calle Mayorra. A majdnem szigorú arc, melyre, mint a rátelepedett volna az udvar élet merevsége, hirtelen felengedett, puha, színes lett. Mária. A karja.
Én legyek. Hispánia.
La Calderona alakja azt hiszem, milyen lehetne. Ha eljönne, s megpróbálnánk. Modellt ülne nekem. Joanna de Miranda feleségem büszke lenne, hogy Hispánia nagy művészét ismerhetné meg abban, aki majd a képen Hispániát megszemélyesíti.
Don Diego, ő nem csak az ecsethez ért, lámé festőjén formája szavakat is.
Hogyan érhetném el ebben boldog emlékű El Greco mestert, aki, ezt Gongora úr mondta nekem Sevillában, sok mindenkin túltett, ami a világ bölcsességét, sőt a költők poézisét illeti. Köszönöm, Gabriel atya, hogy a nagy Tirso de Molina is meghallgatta szavam. Kérem, Donna Mária, jöjjön el, próbáljuk meg. Beillik-e kegyelmel a képbe, mint őrködő Hispánia?